16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kocsi György atyával, plébánossal, főiskolai tanárral Bíró Magda beszélget.
Szeretettel üdvözöljük a stúdióban Kocsi György atyát, Zamárdi plébánost, aki mind a veszprémi, mind a szegedi hittudományi főiskolán ifjú papokat oktat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ez bizony nagyon sok munka, mert el kell látni egyrészt a Zamárdiban a plébániát, másrészt utazni kell az órákat megtartani. De kezdjük talán az elején a gyerekkorával. Hol nevelkedett, és milyenek voltak ezek a gyerekkori évek?
Hát ez nagyon szép helyen nevelődtem, Somlóhegynek a tövében, Borszörcsök nevű kis faluban, ahol nagyon vidám, boldog gyermekkorunk volt. A természet közelében éltünk, keményen kellett azért dolgozni, volt szőlőnk a hegyen, azután háztáji földeket művelni, állatokat is tartottunk, és így heten voltunk a családba. Nagymamám velünk élt, azután a szüleim, és négyen vagyunk testvérek. Házat is építettünk, aztán azt úgy fokozatosan szépen berendeztük. Hitt arra nagyon szerettem járni, és tényleg már első osztályos koromban első áldozó voltam. Másodikos koromban már bérmálkozó voltam, aztán minisztráns is voltam, de hát annak a története eléggé érdekes.
Mesélj el nekünk.
Hát úgy volt ez, hogy egyik december 8-án talán harmadikos vagy negyedik osztályos lehettem, pontosan már nem emlékszem az évre, de az szeplőtelen fogantatás ünnepén volt. Licspocsos idő volt, havas eső esett, már bakancs volt a lábunkon is. Templomba elmentem a szüleimmel, többieknek iskolába kellett menni, de mi osztályunknak nem, és nem volt minisztráns. És akkor jött a sekrest, és egyszer csak megjelent ott az első, második padnál, rám szólt, Gyuri, gyere be minisztrálni. Hát mondtam, Mihály bácsi, én még nem minisztrált, ha nem tudok, hát nem megyek, mert nem volt mit válaszolnom. Megragadta a fülemet, és akkor húzott befele a sekrestje fele. Még az oltár előtt ott térdet hajtott velem, és akkor úgy kerültem be oda, hogy egy kicsit megszégyenülve, nem csináltam semmit, el is határoztam, hogy többet nem megyek el misére. Szerencsére a nagymamám az nagyon értett a nyelvemen, ő mindenre rá tudott szenni, minden jóra, minden szépre, és akkor egy vasárnap délután azt mondja, nem olyan nehéz az a minisztrálás, hát megtanultam kívülről latinul a minisztrációt.
Egy
vasárnap délután. Nagymamámnak volt ilyen régi imakönyve, abból ő mondta, aztán még
de
ott...
De hát nem is értette akkor, még
Nem értettem, de meg tudtam tanulni. És el is gyakoroltuk, úgyhogy egyik alkalommal be kellett ugranom, hogy minisztrálni kellett, és én mondtam a minisztrációt. A plébános meg fölfigyelt rá, hogy azt tudom. A többiek nem tudták, és akkor... Hát utána nem minisztrálhattam, mert még nagyon kicsi voltam, meg a minisztrálni mindenki az olyan tekintélyt is jelentett, hogy ki minisztrálhat, ki lehet főminisztrál, stb. És akkor éjféli mise előtt jött a plébános, hát hogy a Kocsi Gyuri jöjjön be minisztrálni, hogy én leszek a főminisztráns. Úgyhogy ez olyan 3 hét alatt elég nagy karriert futottam be, hogy nem is akartam templomba járni, minisztrálni, és ahhoz is úgy húztak oda. Később eszembe jutott a történet kapcsán, egy másik ige Pál apostolnak a meghívásánál van, hogy elmondja, hogy hogyan is történt az ő meghívása ott a damaszkuszi úton. Van ott egy mondat, hogy nehéz neked az ösztök ellen rugdalóznod. Na hát ez úgy ezen történet kapcsán úgy eszembe szokott jutni, hogy hogyan kerültem közel az Úr oltárához, hogy a füleim talán akkor nőttek meg, hála a sekresésnek, de most azt mondom, hogy Istennek ez eszközei, meg a útjai azok kifürkészhetetlenek. Tehát ami úgy tűnik, hogy az ember megszégyenül, az lehet, hogy éppenséggel abba egy idő után mégis kedvét találja az ember. Egy másik ige, amelyik nagyon közel áll hozzám, és így szól, aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom mennyei atyám előtt. Aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei atyám előtt. Gyerekkoromban hatodik osztályos voltam, Borszörcsöki általános iskolába, történelem óra volt, és együtt volt az ötödik és hatodik osztály. Tanító föltette a kérdést, ki hisz Istenben? Ez az ige jutott eszembe, és föltettem a kezemet, és utána egy hosszú vita alakult ki, 2,5 órán keresztül, az ötödiknek, hatodiknak együtt volt órája. Azt gondoltam, hogy többen fölteszik a kezüket, de egyedül voltam, aki föltettem a kezemet, és ez az ige jutott eszembe. A tanító sok mindent kérdezett, hogy hát hogy lehet Istenben hinni. Ő csak azt hiszi el, amit lát. Akkor azt találtam mondani, hogy mi most tanulunk Mátyás királyról, mikor látta utoljára. Vagy Indonéziáról tanultunk földrajzból, és akkor kérdeztem, hát hogy ott járt-e? Nagyon kínos helyzetbe került a tanító, és észre is vettem, hogy a diákok átálltak a pártomra.
És akkor a végén egyszer csak hogy volt ez?
Hát a vége fele, már nem is a vége fele, eléggé az elején, amikor a nehéz kérdések tűnhettek a többieknek, amiket föltettek, azokra elég frappáns választ tudtam adni.
Hát igen, a Mátyás királyos kérdésre.
És akkor átálltak. Átálltak. Tehát most már emlékszem, hogy Ug Imre, ő is közbeszólt, tehát ugye a pártomra állt, meg a többiek. Tehát ez egy érdekes tapasztalat volt, hogy az ember úgy érzi, hogy egyedül van, de nem. Ha valamihez az ember kitartóan ragaszkodik, és az igazához, és az igaz is, akkor érdekes módon a többiek úgy elgondolkodnak, és átállnak. De a végén megkérdezte tőlem, hogy hát ha ennyire véded az Istent, az egyházat, csak nem akarsz pap lenni. És ekkor jutott eszembe, ez egy isteni sugallat, hogy igen, az akarok lenni. Hát megvallani Jézust, és akkor Jézus is megvall engem. Lehet, hogy ebben volt valami érdek, hogy majd misén hallottam ezt a történetet, amikor ugye Jézus beszél a világ végéről, vagy az apostolait kiküldi, és ott található ez az ige, az apostolok szétküldésekor, úgy figyelmeztet őket, hogy mire készüljenek föl, de erre a hitvallásra is. És Jézus végül is meghívott engem, ez így egy vallomás, és egy nagyon szép élettel ajándékozott meg.
Azért ezekből a történetekből kibontakozik egy kisfiúnak a képe, aki valahol nagyon korán nagyon bátor volt, és képviselte az ő kis elképzeléseit, hiteit. A minisztráns történetben történetesen az, hogy amíg ő nem tud minisztrálni, addig nem akar minisztrálni, és az sem volt véletlen, hogy a sekrest és a füleit fogta meg, mert ezek szerint nem tudta másképpen rászedni. Ezt a bátorságot honnan? Erre milyen példákat kapott?
Hát egyrészt ugye ez
vagy
érdekes.
Mi nevelte ilyennél?
Nem tudom, tehát ugye testvérek vagyunk négyen, de úgy tűnik, hogy e tekintetben én voltam a legkarakteresebb egyéniség a családba. Ez mindenki, akinek több gyermeke van, tudja, hogy ahány gyerek annyi féle. Ez rám jellemző volt, de tényleg valószínű, a nagymamám is nagyon bátor volt, édesanyám is, meg édesapám is. Tehát például édesanyám a hittan beiratáskor mindig rendkívül bátran, okosan felelt, ezeket meg is jegyeztem, hogy hogyan iratott, mert akkor ugye le akarták morzsolni, hogy ne legyenek annyian beiratva, és édesanyám rendkívül talpra esetten határozottan tudott válaszolni. Mindenre készen volt nála a szó, a válasz, és hát emlékszem rá, nekem is volt egy ilyen történetem korábban, ami nem annyira vallásos történet, de tényleg a iskolában valami miatt a tanító dühös lett, és csapkodta az asztalt, és azt mondta, hogy itt az történik, amit én megengedek, és vegyétek tudomásul, az iskola az enyém. Erre hát mindenki megszeppent, csend lett, én megjelentkeztem, és mondom, hogy tanítóvás, és csak annyit szeretnék mondani, hogy az iskola az nem a magáé, hanem a dolgozó népé. Hát erre ki kellett...
Ezt azért már összeszedte a szocializmusban, ezt az alaptépet.
Igen, hát ez, hogy onnét hallottam, a gyerek ugye mindent meghal, vagy amit mondanak, és akkor ezt találtam mondani, akkor beírást kaptam, édesapámnak menni kellett este, akkor mutattam az ellenőrzőt, mindjárt kaptam egy fülest, hogy hát biztos megértemeltem, vagy valami csíntevés van a háttérbe, de aztán hát végül is kihallgattam a szüleim beszélgetését, úgy véletlen.
Amikor visszajött?
Amikor este már hazajött, és akkor mondta édesanyámnak, hogy hát megnyugtattam a tanítót, mert azt mondta, hogy ha még egyszer így válaszol ez a gyerek, vagy ilyen szemtelen lesz, akkor el lesz tanácsolva az iskolába. Hát akkor voltam második osztályos, tehát úgy tűnik, hogy így nem ijedtem meg az árnyékomtól, tehát hogy váratlanul tudtam válaszolni, meg a gyerek amúgy is tud válaszolni.
De nem mondta még, hogy hogyan zajlott le az iskolaigazgató és az édesapja között a beszélgetés, amit ugye kihallgatott, mikor hazajött.
Igen, igen, hát annyit mondott a édesapám, hogy nyugodjon meg, hát adtam már gyereknek egy füles, de másrészt pedig tényleg a gyereknek annyiban meg igaza van, ilyen szamárságot nem mondjon, az iskola az tényleg nem a magáé, az a népé, hát nem maga építette, az iskola már régóta itt áll, tehát úgyhogy így, de ezt én úgy csináltam, mint hogy ezt nem hallottam volna, mert akkor ez lehet, hogy azért, hogy ezt még idézem, akkor még esetleg apám elővet volna, tehát így.
Azért ebben is egy jó adakarakánság van, mert sok szülő ilyenkor arra gondolt volna, hogy hát, ha hagyjuk rá a tanító úrra, hiszen a gyerekem fog esetleg bosszút állni, vagy ez nagyon rokonszenves. Tehát akkor az édesapja, gondolom, és az édesanyja, és volt-e még más, aki ilyen erős hatással volt Gyuri atyára gyerekkorában?
Hát leginkább a nagymamám volt erős hatással, aki rendkívül érdekes egyéniség volt, tehát rendkívül bölcs és szeretetre méltó. Ők heten voltak testvérek, és ő velem mindegyik testvére jóba volt. Ő hozzá mindegyik testvére eljött meglátogatni. Volt ugye, hogy egymásra nem beszélgettek, de nagymamáma mindegyik. És ezt egyszer úgy meglepődtem, hogy mondta, hogy mikor meghaltak hát ugye az én dédszüleim, az ő szüleik, akkor hát elmentek hagyatéki tárgyalásra Devecserbe. És akkor a jegyző azt mondta, hogy na még életével, mióta jegyző, ilyen tárgyalást nem vezetett le, hogy itt nem vesztek össze az emberek. Nagymamám bölcsen mondta, hogy ez az árváké lesz a legjobb rész, akkor ez tiéd, stb. És ebben mindenki beleegyezett. Tehát úgy tűnik, neki volt egy természetes bölcsessége, tehát ő egy egyszerű, igazából a hat elemét elvégezte, de rendkívül...
Állítólag ez a hat elem egy nagyon jó iskola volt?
Az lehetett, mert este esetleg ott a Bubos kemencénél, meg a Tök Magolajos Mécsesnél tanultak. Arra meg úgy ragadt rá a többi. A testvérektől nagyon sokat.
Hát igen, tanultam. A nagy családoknak ez az óriási előnye, hogy a gyerekek egymást tanítják. Térjünk át az élet későbbi szakaszaira, bár biztos, hogy nagyon sok nagyon szép történetet találna még ebből a tényleg nagyon bátor és nagyon rokonszenves család életéből. Később megszilárdult az az elhatározása, hogy pap lesz.
Igen.
Amit ugye a hatodikos korában a tanító.
A tanító váltott ki hirtelen.
Igen, igen. És akkor elvégezte a teológiát, és aztán hogy alakult tovább az élete?
Hát ugye az úgy volt akkor, ugye papszentelés környéki azért voltak nehézségek, éppen politikai ügy miatt, de aztán úgy kerültem Bucsú Szent Lászlóra, ott nagyon jól éreztem magam, nagyatádi káplánság jött, de Pesten a tanulmányom mert nem fejezhettem be. Tehát hatod évre arra már nem mehettem vissza.
Miért?
Hát akkor volt, hogy nem szentelnek Bulányi ügy, stb. És akkor a portás közölte velem, hogy ha beenged, akkor kirúgják az állásából, központi szemináriumban.
Hát ez elég informatív volt.
Igen, tehát úgyhogy ilyen esetek is, események is előfordultak, és akkor utána, végülis én nagyon jól éreztem magam Bucsú Szent Lászlón is, nagyon jól éreztem magam Nagyatádon is, ahol a gyerekekkel még azért a hittant azért nyomták. meg a gyerekek voltak köztük, akik bátrak voltak, vagy hitvallók voltak. Egy ilyen kislány egyszer jött oda, Dénes Mónikának hívják, és Ötvöskónyiba tartottam nekik hittant háznál, mert olyan kevesen voltak. Mondtam, hogy nem megyünk be a templomba, az jégverem egyik családnál szombaton, amikor a gyerekeknek nem volt iskola. És akkor mondja ez a kislány, hogy hát tisztelendő bácsi, vitatkoztunk az iskolában, hogy van-e Isten, vagy nincs, és én azt mondtam nekik, hogy hát ha nincs Isten, akkor se probléma, ha mi jól élünk, meg Istennek a törvényei szerint. De ha van Isten, és ti nem úgy éltek, ti nagyon pórul jártok. Na most ez megdicsértem, mert ez igazából Pascalnak az Isten érve. Most ez egy 9 éves bátor kislánynak ugyanúgy eszébe jut, hogy mit kell ilyenkor mondani azoknak, és ez egy eléggé praktikus érv amellett, hogy az ember...
És ez a kislány biztos nem Pascalnál olvasta.
Nem, Pascal biztos nem olvasott. Jézus is mondja az evangéliumban, hogy ne nagyon gondolkodjatok, ha bíróság elé állítanak benneteket, hogy mit válaszoljatok. Hát abban az órában megadatik nektek, hogy mit mondjatok, mert nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól majd belőletek. Tehát én vallom azt, hogy Isten hitvalló embernek megadja abban az órában, amit mondania kell.
Hosszú éveket töltött Németországban. Mesélne erről, vagy összefoglalná erről, hogy
igen, hát
miért ment oda, és mi volt ezeknek az éveknek a termése?
Németországba igazából azért mentem ki, mert azt tudtam, hogy a II. Vatikáni zsinat után ez volt az egyik leghíresebb teológiai fakultás. Annyit hallottam már kint, amikor kint voltam, hogy például a zsinat után az összes jezsuita növendéket oda küldték, legalább egy vagy két szemesztert ott kell hallgatni.
Tübingenbe.
Igen, a katolikus fakultásra. Na most tulajdonképpen én ott orientalisztikát tanultam, tehát keleti nyelveket, egyiptológiát, asszirológiát, ugariti héber nyelvet, ami hát nem annyira látványos, de az Ószövetséghez az volt az én választott tantárgyam, meg a héber nyelv, ahhoz viszont kötelező. Na most éppen ezért ezeket a nyelveket tanultam ott, és úgy tudtam létezni, hogy mellette egy plébánián kisegítettem. Hát nem is csak kisegítettem, volt, amikor mindent én csináltam.
Ennek hát akkor fejében, nem ösztöndíjból élt, hanem ösztöndíj. A saját munkájából.
Igen, saját munkámmal kerestem ott meg a kenyerem, tehát volt úgy, hogy menni kellett helyettesíteni, tudom én, 50 kilométerre, akkor ott aludtam a plébánián, amelyek üres plébánia volt, mert nem volt pap. Valamit hoztak, reggelit, meg ebédre meghívtak. Nagyon érdekes volt, mert olyan emberek éltek ott, akiket kitelepítettek.
Tehát honnan? Nagyrészt, Magyarországról németek?
Voltak köztük magyarok is, de voltak szudéta németek, akkor voltak, akiket tulajdonképpen Sziléziából telepítettek ki. És ezek az emberek is ott bizonyos értelemben gyökértelenek voltak, de hát akkor már ott javába ott éltek, ház, család, stb. És ezek az emberek azonnal meghívtak, például ebédre. Elmondták a történeteiket. Vagy volt, aki magyar származású volt. Az is elmondta, hogy hol éltek, meg hogy milyen boldogok voltak Magyarország, mint Németországban. Azt mondja, itt már mindenük megvan ezeknek a gyerekeimnek, unokáimnek, ezeknek Mercedesük, BMW-jük van, nem tudják, hogy miért élnek. Mi minden nap tudtuk, mi keményen dolgoztunk, de délután kimentünk a szőlőhegybe, ott mulattunk, uzsonnáztunk, német népdalokat, vagy akár magyart is, ha ott a magyarokkal együtt énekeltük. És mi nekünk minden napunk szép volt. Minden nap volt egy kis urlaub. Azt mondja, ezeknek meg csak akkor mennek, azt állnak az autópályán 200 kilométeres dugóba. Tehát azt mondja, mi minden nap tudtuk, hogy miért élünk.
Szóval a jólét az szemmel láthatóan nem tesz boldoggá.
Nem teszi boldoggá az ember. Hogy például a Magyarországot jobban szerették, mint Németországot ezek az emberek.
Ezek a...
akiket kitelepítettek.
Valójában Magyarországról kitelepített
svábok,
németek.
Vagy németek, németek voltak. Nagyon érdekes volt ezt hallani.
Hát ez nagyon érdekes.
Mert
valóban
mindenki úgy gondolta volna, hogy na most oda, ők oda jutottak a paradicsomba, és Magyarországot el is felejtették volna. Nem. Nem. Nagyon érdekes volt, olyat is láttam.
Pedig egy olyan ország, amelyik igen, kitelepítette igen, magából.
Igen. De
hogy... A hazához való kötődés ilyen erős igen, volt ezekben az emberekben, igen, és ezek lélekben magyarok voltak.
Igen, igen, igen. De azt mindig mondták, hogy az a világ volt a szép. Tehát nem voltak olyan gazdagok, de nyugodtabb életük volt.
És keményebb volt.
Keményebb, és tudták, hogy miért élnek. Mondom, a tudomány mellett ilyet
is. A tudomány mellett emberi tapasztalatok
igen,
is.
Igen, igen. Tehát a tudomány is az is szép, meg nagyszerű, és viszont azt is úgy azért alaposan meg kell tanulni mindent. Tehát úgyhogy ez...
Kérdezem, hogy milyen tárgyat tanít?
Felvezetés a Bibliában, Ó új szövetség, egyik helyen néha Ó szövetség van, ugye, az a nagyobb anyag, akkor meg új szövetség, tehát ugye tanítok Veszprémbe, Ó új szövetséget, új szövetséget tanítok Szegeden, új szövetséget tanítok Kaposváron.
Ja, még ott is.
Akik a hitoktató. Tehát úgy van, hogy 1000 kilométert utazom egy héten, amikor éppen szemeszter van. Zamárdiból bemegyek Veszprémbe hétfő este. Kedden, szerdán, csütörtökön leadom az óráimat, ami hát héber, vagy adott esetben ógörög. Azután bevezetés a Ószövetségbe, vagy Új Szövetségbe, akkor attól függ, hogy mi megy, az heti 4 óra, plusz Új Szövetségi Szentírás magyarázat. Magyarázat meg egy adott szövegnek a magyarázata héberből, görögből a hallgatóknak. Utána akkor csütörtökön lejövök, akkor misézem, vagy ha temetés van, azt elvégeztem, és akkor pénteken reggel megyek Kaposvárra, ott van 2 órám, visszajövök, és akkor jön a szombat, akkor még esküvő, vagy keresztelő vasárnap, meg mise, 4 misével vasárnap. Hát ugyan, hogy megy, még most úgy érzem, hogy van hozzá erőm.
Látszik is a lendület is, és a szellem.
És de mellette még fordítani szok.
Még az erre van ideje, az estében nyúló.
Az a szenvedély, ha szabad azt mondani. Igen. Káros pozitív szenvedély.
De térjünk még vissza, Németországból is visszatért, hazajött, ahol hát ugye mondta, hogy a Tübingen a teológiai tudomány fellegvára.
Igen,
és onnan miért jött el?
Hát azért, mert egyszerűen én nem úgy mentem ki, hogy kint akarok maradni. Ott én egy percig se gondoltam arra, hogy én kint maradok. És akkor nagyatád, ugye egy régi szép plébánia, egy ódon épület, egy kicsit elhanyagolva, de mindenhez értő mester volt a faluba. Azt olyan szépen megrendbe hoztuk, amikor egy német művészettörténész professzor barátom eljött, és azt, hogy látta, azt mondta, hogy én nyugdíjas éveit ilyenbe tudná elképzelni. Mondtam neki, látod, ez a különbség. Egy németnek nyugdíjba kell menni, hogy ilyen helyen élhessen, egy magyarnak nem kell. Úgy meg tetszett neki, tehát épp ő is magát művész, hogy ez micsoda szépen megépített épület. Tehát az annyira szép, de azért szerettem dolgozni, és már a munkanélkül nincsen, és amihez nem értettem, azt megtanultam az emberektől. Már mi a Somlón szőlővel foglalkoztunk. Gyümölcsfák, hát azok úgy nőnek, meg teremnek. De ott volt, akik ezzel foglalkoztak, idősebbek, és mondta neki, hogy Lajos bácsi, ezt szeretném megtanulni. Hogyan is van ez? Megmutatta. Vettem könyvet is. Tehát, hogy az úgy érdekelt, amivel a többiek is vesződnek, vagy ami az életük, hát ahhoz a pap is valamennyit értsen, és akkor másképp értékeli az ember a munkájukat, mert látja, hogy kaszálnak, milyen ügyesek, hogy bánnak a lóval, stb. Tehát az majdnem olyan kultúra, ami sajnos elveszik, de nagyon is környezetkímélő, nagyon is olyan, ami nem teszi tönkre a környezetünket, és egy nagyon szép paradicsomi állapotot varázsolhat az ember a Földön is maga köré, ha van benne akarat, fantázia, meg éppensége, valami kis tehetség. Tehát én nagyon szeretek fizikai munkát végezni. Most is van Zamárdiban 67, azt hiszem 67 gyümölcsfám. Most azokat magam gondozom. De azért, mert ez kell. Ha az ember ennyit utazik, ennyi szellemi dologgal foglalkozik, akkor ilyennel is kell. Ez rendkívül egészséges.
Gyuri atya, és most ebben a nagyon-nagyon tevékeny és szép éveiben milyen kívánsága vagy, elképzelése vagy vágya van egy papnak, egy plébánosnak?
Hát,
egy fordítónak.
Igen, hát mondjuk...
Egy teológiai tanárnak.
Igen, mondjuk annyi, hogy az embernek legyen több ideje a fordításra, ha már ezt nézzük, de talán az, hogy az emberek szeressék a Jóistent, mert hogyha a Jóistent szeretik, akkor az életük rendkívül tartalmas lesz. És soha nem érzik azt, hogy nincs munkájuk, mert találnak maguknak munkát, soha nem érzik azt, hogy fölöslegesek, soha nem érzik azt, hogy az élet az terhes, hanem az életben abban a lehetőség van, az ajándék, az egy Istentől kapott óriási adomány, amit az ember élvezhet, és megtölthet tartalommal.
Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk.
Én is köszönöm, hogy meghallgattam.
Műsorunkban Kocsi György atyával Bíró Magda beszélgetett. A lélek hangja.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.